Én is nagy szeretettel köszöntelek benneteket, testvérek, örülök, hogy itt lehetek közöttetek. Amikor érettségire kerül a sor, magyar érettségire mondjuk, akkor sokszor van olyan feladat, hogy a vizsgázók kapnak két irodalmi művet azzal a feladattal, hogy végezzék el azok összehasonlító elemzését. Hát valami ilyesmit szeretnék én tenni, nem érettségi szempontjából, valami ilyesmit szeretnék én most tenni, és ezért egy kicsit rendhagyó módon nem egy, hanem két bibliai történetet szeretnék felolvasni, és szeretném ezt a két történetet egymás mellé tenni, és hát egy kicsit összehasonlítani őket, megtalálni leginkább a közös pontokat, és abból tanulságot találni a mi hitünk számára. Azt gondolom, mind a két történet jól ismert a Szentírásból. Az egyik Lukács evangéliumának 24. fejezetéből a 13. verstől kezdődő szakasz, ez az a bizonyos Emmausi tanítványoknak a története, utána pedig majd János evangéliumából olvassuk a 21. fejezetből a történetet. Kezdjük tehát az ige olvasást Lukács evangéliuma 24. fejezet 13. versétől. Tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől 60 futamnyira volt, és amelynek Emmaus a neve. És beszélgettek egymással mind arról, ami történt. Miközben egymással beszélgettek és vitáztak, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük. Látásukat azonban, mintha valami akadályozta volna, hogy ne ismerjék fel őt. Ő pedig így szólt hozzájuk. Miről beszélgettek egymással útközben? Erre szomorúan megálltak. Majd megszólalt az egyik, név szerint Kleopás, és ezt mondta neki. Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban? Mi történt? Kérdezte tőlük. Ők így válaszoltak neki. Az, ami a nazareti Jézussal esett, aki cselekedetben és szóban hatalmas próféta volt Isten és az egész nép előtt, és hogyan adták át főpapjaink és főembereink halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg. Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt. De ma már harmadik napja, hogy ezek történtek. Ezen felül néhány közülünk való asszony is megdöbbentett minket, akik kora hajnalban ott voltak a sírboltnál, de nem találták ott a testét. Eljöttek, és azt beszélték, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt hirdették, hogy ő él. El is mentek néhányan a velünk levők közül a sírhoz, és mindent úgy találtak, ahogyan az asszonyok beszélték. Őt azonban nem látták. Akkor ő így szólt hozzájuk. Ó, ti balgák, milyen rest a szívetek, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a próféták. Hát nem ezt kellett elszenvednie a Krisztusnak, és így megdicsőülnie. És Mózestől, meg valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az írásokban róla szólt. Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni. De azok unszolták és kérték, maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már. Bement hát, hogy velük maradjon. És amikor az asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. Ekkor megnyílt a szemük, és felismerték, ő azonban eltűnt előlük. Ekkor így szóltak egymáshoz, nem hevült-e a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az írásokat. Most lapozzunk János evangélium a 21. fejezetéhez, és az első verstől olvassuk az igét. Ezután ismét megjelent Jézus a tanítványoknak a Tibériás tengernél. Így jelent meg. Együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit Ikernek hívtak, Nátánael a galileai Kánából, meg Zebedeus fiai és a tanítványok közül még kettő. Simon Péter így szólt hozzájuk: elmegyek halászni. Ők erre ezt mondták: mi is elmegyünk veled. Elindultak és beszálltak a hajóba, de azon az éjszakán semmit sem fogtak. Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem tudták, hogy Jézus az. Jézus megkérdezte tőlük: fiaim, nincs valami ennivalótok? Így válaszoltak neki: nincs. Ő pedig ezt mondta nekik: vessétek ki a hálót a jobb oldalon, és találtok. Kivetették tehát, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal miatt. Ekkor odaszólt Péterhez az a tanítvány, akit Jézus szeretett: az Úr az. Amikor Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára vette felső ruháját, mert mezítelen volt, és belevetette magát a tengerbe. A többi tanítvány pedig a hajóval jött, mert nem voltak messze a parttól, csak mintegy 200 könyöknyire, és kivonták a hálót a halakkal. Amint kiszálltak a partra, parazsat láttak ott, rajta halat, és még kenyeret is. Jézus így szólt hozzájuk: hozzatok a most fogott halakból. Simon Péter beszállt, és kivonta a partra a hálót, amely tele volt nagy halakkal, szám szerint 153-mal, és bár ilyen sok volt, nem szakadt el a háló. Jézus ezt mondta nekik: jöjjetek, egyetek. A tanítványok közül azonban senki sem merte őt megkérdezni: ki vagy te? Tudták ugyanis, hogy az Úr ő. Jézus tehát odament, vette a kenyeret, és odaadta nekik is, ugyanúgy a halat is. Ez már a harmadik alkalom volt, hogy Jézus megjelent a tanítványoknak, miután feltámadt a halottak közül. Hát, ez a két jól ismert történet. Azt gondolom, hogy egy érdekes kérdés, amire azért nem igazán tudjuk a választ a Bibliából, érdekes kérdés lehet az, hogy vajon hol volt és mit csinált Jézus az ő feltámadása és mennybe menetele között. Hát erre nézve azért elég töredékes az információnk, nem sokat beszél róla a Biblia, mondhatni semmit se. Annyit látunk, annyit tudunk, hogy többször megjelent a tanítványoknak az Úr Jézus ebben az időszakban. Az Úr Jézusnak a halála egészen biztos is érződik az egész mentalitásukból, viselkedésükből, gondolkozásukból, beszédükből. Az Úr Jézus halála egy óriási trauma lehetett a tanítványoknak a számára. Egy óriási trauma, ami összetörte őket. Összetörte a hitüket, összetörte a reménységüket, összetörte a bizalmukat, nem tudták, hogy mi van most. Erre jön a feltámadásnak az örömhíre. Vannak asszonyok, akik találkoznak a feltámadott Jézussal, hírül adják ezt az eseményt, és ahogy ugye itt második történetünk utolsó mondata is utal rá, ez már a harmadik alkalom, hogy megjelenik a tanítványoknak, tehát megmutatja magát a maga élő valóságában, a maga szó szerint vehető, tapintható valóságában. Arra gondolhatnánk, hogy jaj, de jó, ezeknek a óriási traumát átért, összetört embereknek az élete, hite most már egyenesbe került. Hisz találkoztak Jézussal, találkoztak a feltámadott Jézussal, egyértelmű bizonyítékát vehették annak, hogy az Úr Jézus feltámad. Gondolhatnánk, hogy ott húsvét reggel a feltámadás kapcsán minden végérvényesen megoldódott. A Szentírás azonban elég őszintén megmutatja, és azért látjuk ezekből a két történetből, hogy azért ez nem így van. Azért ez nem így van. Ami meglepő egyébként, mert hát most megjelenne Jézus maga tapintható valóságába, hát milyen kételj lenne utána bárkiben is. És mégis azt látjuk, hogy a feltámadásnak a ténye, a Jézussal való találkozások mégsem hoztak azonnali áttörést az életükbe, a tanítványoknak az életébe. Nem hozott azonnali hitet, nem hozott azonnali tisztán látást az ő életükbe, az ő lelkükben. Valamiért maradt zavar a lelkükben, valamiért maradtak kérdések a lelkükben, és valamiért még mindig érezhető és tapintható a csalódás a tanítványoknak az életében, a csüggedés a tanítványoknak az életében. És ez a két bibliai történet, ez a két igehely, ez a két szakasz, amit most olvastunk, az Emmausi tanítványok története és a Tiberiás tónál történő halfogás pontosan erről beszél, ezt mutatja be. Két különböző helyszín, két különböző történet, de mind a két történetben közös lelki vonások vannak. Az egyik érezhető a tanítványoknak, a hívőknek a csüggedése, zavartsága, a másik lelki valóság mindkettőben pedig az, hogy Jézus él, Jézus jelen van, és mégsem olyan egyértelmű az ő felismerése. Nézzük hát a közös vonásait ennek a két történetnek. Az egyik közös vonás tehát az, hogy a tanítványok hite még mindig válságban van. A tanítványok még mindig csüggettek, nem értik Istennek a munkáját. Nem értik Istennek az igéjét, Istennek az üzenetét. Nézzük először az Emmausi tanítványokat. Mit csinálnak ezek az Emmausi tanítványok? Jeruzsálemtől távolodva úton vannak Emmaus felé. Ugye tudjuk, Jeruzsálem és Emmaus azok ilyen testvér vagy ilyen közeli települések voltak, nem túl nagy távolság, talán mint Békés és Békés Csaba közötti szakasz, és hát ezek a tanítványok, ez a két ember mennek hazafele Jeruzsálemből, és mit csinálnak? Szomorúan beszélgetnek. Próbálják értelmezni azokat a dolgokat, amiket megtapasztaltak, amiket láttak, Jézusnak a keresztre feszítését, az ő kínos halálát. Ott vannak azok az asszonyok is, akik valamiféle feltámadásról beszélgetnek, és így beszélnek, és így szomorúan beszélgetnek egymás között, és érezhető az, hogy a szavaik mögött ott van egy összetört reménység. Ugye, amikor ezt fogalmazzák meg Jézusnak, aki oda szegődik melléjük az úton, és kíséri őket, ezt mondják, hogy mi pedig azt reméltük, hogy ő fogja megváltani Izraelt. Micsoda csalódás az, ami érte őket, egy óriási csalódás. Ez a két ember, ez a két tanítvány nem tartozott az Úr Jézus szűken vett tanítványi közösségéhez, ugye az úgymond az apostoloknak a közösségéhez, de ők is tanítványok voltak. Tehát ők is olyanok voltak, akik hittek Jézusban, akik látták az ő csodáit, akik hallották az ő tanítását, és nem volt kérdés számukra, és nem volt kétség bennük arra nézve, hogy Jézus Istentől jött. Olyan ember, akit az Úr küldött népéhez. És most van egy keserű emlék a szívükben, a nagypénteknek az emléke, hogy az, akit Istentől küldött embernek tartottak, akiben látták a messiást, akinek látták a csodáit, a szavait hallották, a tanítását hallották, akikben olyan nagy reménységük volt, azt látták a kereszten meghalni. Ők is ugyanúgy megvoltak döbbenve, mint az összes többi tanítvány, ők is összezavarodtak. Nem értik a jelent, nem értik azokat a dolgokat, amik történtek. Igazából én azt gondolom, hogy érthető. Tehát érthető az apostoloknak is az összetörtsége, a csalódottsága, érthető ennek a két emmausi tanítványnak is a csalódottsága. Ugye egyszer az Úr Jézus azt mondja, Péter azt kérdezi, azt mondja az Úr Jézusnak, hogy Mester, mi mindent elhagytunk, érted? Mi lesz hát a mi jutalmunk? Most ne arra kérdésre gondoljunk, hogy mi lesz a jutalmunk, hanem a mondatának arra részére, amikor azt mondja, hogy mi mindent elhagytunk, érted? És ez így volt. A szó maga valóságos értelmű. Ők mindent elhagytak Jézusért. Rokon, családot, barátot, feleséget, házat, munkát, és Jézusnak a követőivé lették, és ahova Jézus ment abban a 3 évben, oda mentek ők is, és hittek Jézusban. Tehát komolyan gondolták, hogy itt valami jó dolog van, egy új dolog van, és ők valami jó dolognak lesznek a részesei. Hittek Jézusban, csak éppen nem értették Istennek a cselekvését. És ezt, amit tapasztalnak, Jézusnak a kereszthalála, az mindent felborított az ő életükben, az ő hitükben. Pedig ugye olyan egyértelműen mondja az Úr Jézus sokszor, 3-szor is, hogy őt le fogják tartóztatni, őt keresztre fogják feszíteni, neki meg kell halnia, mert ez a küldetése, hisz ezért jött, hogy a világnak a bűneit magára vegye, másképpen az Isten igazságosságát nem lehet kiengesztelni, másképpen az embert nem lehet megmenteni a kárhozattól, csak úgy, hogyha valaki, aki bűntelen, magára veszi a mi bűneinket, és a mi bűneinkért vállalja azt a szenvedést, azt a büntetést, amit nekünk kellene elszenvedni. Tehát csak egyedül ez a útja a megmenekülésnek, ennek be kell teljesednie, de föl fog majd támadnia. 3-szor elmondja. És szinte érthetetlen, hogy olyan világos beszéd mellett miért nem hitték ezt el Jézusnak? Miért nem vették komolyan Jézusnak a szavait? Hát, hogyha én most itt pálcát törnék ő felettük, akkor azt gondolom, hogy magam fölött is törne az a pálca, igen keményen, hisz nem így vagyunk mi testvérek mi is, hogy annyi ígérete van az Úrnak, és tudatában vagyunk mi mindig az ő ígéreteinek. Mindig a maga komolyságával elhisszük az ő ígéreteit, mindig számolunk Isten ígéreteivel. Nem vagyunk hasonlók ezekhez a tanítványokhoz, akik a világos ígéretek ellenére ott van a szívünkben a kétség és a félelem. Ez az emmausi út annyira példázza azt a lelki utat, amin csalódásaink miatt járunk meg oly sokszor. Ott hagyva Jeruzsálemet, mennek haza. Mennek vissza a régi életükbe. Szép volt a Jézussal együtt eltöltött idő, jó volt az ő közelében, reménységet is adott a jövőre nézve, de mindennek vége. Térjünk hát vissza oda, ahonnan indultunk. Mintha csak magamat látnám sokszor. Nagy reménységeket, duzzadó bizalmat, aztán jön valami, ami ezt az egészet összetöri. Egy csalódás, egy nem teljesült vágy, egy tönkrement elképzelés, és Jézus olyan távol került tőlem, mintha sohasem ismertem volna. Ugyanez a helyzet a Tibériás tavánál, csak talán egy kicsit csendesebben, talán nem annyira harsány, mint az emmausi tanítványoknál, de bizonyos szempontból a szituáció még érdekesebb, mint az emmausi tanítványok esetében. Ugye a Tibériás tengernél történik ez az esemény. Ez a Tigériás tenger, ez Galileában van, és azonos a galileai tóval, vagy a genezáreti tóval. Ezek gondolom a galileai tengerrel, vagy genezáreti tó, Tibériás tavó, ezek ugyanazokat a, ugyanazt a földrajzi helyszínt jelölik ezek a kifejezések. Az egyik inkább genezáreti tónak hívja az egyik evangélista, János az inkább Tibériás tavának hívja, de ugyanaz. Mit csinálnak a tanítványok ott, a Galileában, a galileai tengernél, ennél a tónál? Például Márk evangélium a 14. fejezet 28. versében mondja az Úr Jézus, még a szenvedése előtt, még az ő letartóztatása előtt, még a keresztre feszítése előtt, mondja nekik, hogy feltámadásom után előttetek megyek Galileába. Aztán megtörténik az ő feltámadása, és például Márk 16.7-ben, de Máténál is megtaláljuk, olvassuk ezt, hogy de menjetek el, mondjátok meg a tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megy Galileába. Ott meglátjátok őt, amint megmondta nekik, nektek. Tehát az Úr Jézus már előre megmondta, amit aztán az angyal megerősített, hogy Galileában fog majd velük találkozni. Az angyal megerősíti ezt az üzenetet a feltámadás után, tehát miért vannak ők Galileába? Azért, mert most már engedelmesek a tanítványok, elmennek hát Galileába, hogy majd Jézussal találkozzanak. Tehát ez a itt most felolvasott történetben történő találkozás, ennek a beteljesedése, ennek az ígéretnek a beteljesedése is. Azért mondom, hogy egy kicsit érdekesebb a szituáció, mert ugye most már túl vagyunk a feltámadáson, és ezek a tanítványok már találkoznak Jézussal személyesen. Az Emmausi tanítványok ugye még nem találkoznak előtte, csak hallanak ennek a híréről, amivel nem tudnak mit kezdeni, mert nem veszik komolyan az üzenetét Jézusnak, de itt már Péterék már túl vannak a Jézussal való találkozáson. Ugye mondja, hogy ez már a harmadik alkalom, hogy megjelent nekik. Ha egy picit visszalapozunk a evangéliumban, akkor látjuk is az első két találkozást. Ugye az első találkozás az, amikor együtt vannak a tanítványok, Jézus megjelenik közöttük, rájuk lehel, vegyetek szent lelket. A második találkozás az az, amikor ugye Tamás miatt, aki nincs jelen ezen az első találkozáson, és ugye kételkedik, hitetlenkedik, nem hiszem, ha megérinthetem, és akkor Jézus még egyszer megjelenik, itt vagyok Tamás, tessék, érintsd meg engem, itt vagyok a magam valóságában, fizikai, lelki valóságában. Tehát a tanítványok már túl vannak kétszer is a találkozáson, és mégis mit tapasztalunk, mi érezhető belőlük? A levertség, a csüggettség. Amikor ezt mondja Péter, hogy elmegyek halászni. Ebbe annyi lemondás van, ebbe annyi csalódottság van, érezni, tapintani lehet a csüggedést. Megyünk mi is veled halászni. Miért van ez? Talán azért, mert ott vannak egy ideje, már Galileában, és semmi nem történik. Jézus nincs sehol. Akkor most megint mi van? Akkor most hova tűnt? Most akkor mégiscsak kitaláltuk? Mégiscsak álom volt? Vagy mi ez az egész? És figyeljétek csak, mit mond a elhívás akkor például Péternek az Úr Jézus, amikor azt mondja neki, hogy embereket fogsz halászni. Egy teljesen más küldetést kap Péter. Most már neked nem halászni kell a tengeren, hanem nem ez a feladatod. Neked most már az a feladatod, hogy hirdesd az evangéliumot, hogy embereket hívjál Istenhez, hogy hirdesd a jó hírt, hirdesd az Úr Jézus Krisztusnak a kegyelmét, szeretetét, hatalmát. Erre Péter mit csinál? Nem embereket halászik, hanem halakat halászik. Megy vissza a régi életébe. Megy vissza oda, ahonnan indult. Nem az elhívása szerint cselekszik. És ez nem csak a munka az, hogy valami hasznosat csináljunk, hanem ez érezni, ez egy visszalépés. Visszatérés a régi élethez. Mint ha azt mondaná, hogy nem értem, ami történt, csináljuk azt, amit legalább tudok. És olyan érdekes ez, hogy van ismeret a feltámadott Jézusról. Ott van a tudatukban, hogy találkoztak vele. És még sincs erő. Ismeret van, Isten ismeret van, van a feltámadott Jézusról való bizonyosság, vagy tapasztalat, de még sincs az ő életükben erő. Ugyanaz történik ebben a történetben, ami történt már jóval korábban Péternek az elhívásakor. Az is ugyanennél a tónál történt, ugyanezek a szituációk voltak, és mi volt az, amit Jézus fölhasznált akkor Péter elhívásánál, hogy Péter leboruljon Jézus előtt, és tanítványává legyen. Mit használ föl Jézus? Egy kudarcot. A munkájának, a szakmájának a kudarcát, egy olyan dolgot, hogy egész éjszaka halászik, mégsem fog, egyetlen egy halat sem. Ugyanez a helyzet itt is, kimennek halászni, és megint csak kudarc, megint csak eredménytelen az ő munkájuk. Eljátszottam azzal a gondolattal, hogy mi lett volna, ha annak idején Péter elhívásakor tele van a háló, hallal, ha eredményes a munkája Péternek. Hát akkor lehet, azt mondta volna Jézusnak, hogy állj már egy kicsit félre, mert nekem most rengeteg dolgom van, ki kell szedni a halakat, meg osztályozni kell, külön rakni, és a többi. Bocsánat, uram, de nem érek most rá veled foglalkozni. Ami lehet, hogy még igaz is, ugye? Hallottuk az imaórán is, beszélt erről Géza testvérünk, a mindennapi életünknek az elfoglaltságai. És nagyon sokszor az van, hogy nem a bűn választ el bennünket Jézustól, hanem az életünknek a dolgai az, amik elválasztanak Jézustól. Ő az, sokszor úgy érezzük, hogy csak útban van nekünk, nem tudjuk a munkánkat elvégezni. És ugyanez a helyzet, ugyanez a szituáció itt is és most is, egy kudarc, egy eredménytelenség, amit Jézus arra használ föl, hogy a tanítványok fölismerjék őt, az ő valóságát, az ő hitét. Azt gondolom, testvérek, hogy ez a két történet megengedi nekünk, hogy kimondjuk, hogy bizony a hívő ember is lehet válságban. A hívő ember is el tud bizony csüggedni, még akkor is, hogyha van tapasztalatunk, ha van megtapasztalásunk, ha van hitünk, ha van felismerésünk a Jézusnak a valóságáról. Lehet, hogy hisszük a feltámadást, mégis bizonytalanok vagyunk, hogy merre tovább. Az ismeret kevés, erőre is van szükség, és ugye ez az erő majd pünköstkor fogják kapni a tanítványok ezt az erőt. A másik közös jellemvonása ennek a két bibliai történetnek, hogy az Úr Jézus jelen van, de nem felismerhető módon. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy sem az Emmausi tanítványok, de még először Péterék sem ismerik föl Jézust. Mennek az Emmausi tanítványok az úton, és Jézus csatlakozik hozzájuk, mint egy vándorként, mint egy ismeretlenként. Én el tudom képzelni, hogy ez egy forgalmas útszakasz lehetett, ahol nem csak ez a két Emmausi tanítvány ment akkor. Miért őket választja Jézus? Miért hozzájuk szegődik? Azért, mert látja a csüggettségüket, és tudja annak az okát, tudja arról, hogy miről beszélgetnek, és ez bizony kedve szerint való dolog. Látja, hogy ennek a két tanítványnak a szívében nem egy dühött lázadás, nem elkeseredett szembenállás van, hanem a nagypéntek miatti szomorúság. És Jézusnak fontos volt, hogy megvigasztalja őket, és elvezesse őket a benne való hitre. Azt nem lehet ígérni, és nem is ígéri sehol a Biblia, balgasság is lenne azt gondolni, hogy a hívő életben soha nincs és nem lesz csalódás. Bizony van csüggedés, van élethelyzetek miatti értetlenség, mégis Uram, ezt most miért engeded meg? Ami nagyon fontos, Az, hogy van szomorúság, az Úr meg tud vigasztalni. Egy dologra kell ügyelni, hogy ez a szomorúság soha ne váljon lázadássá. Csüggedhetünk, de az Úr akkor megvigasztal, de az öklünket soha ne rázzuk az ég felé. Az Úr Jézus látja az ő szívüknek az állapotát, és a mi szívünk állapotát is. És fontos neki, hogy őket is, és bennünket is drága jelenlétével megvigasztaljon. És az Emmausi út is ezt példázza, hogy Jézus velünk van. Velünk van a mindennapi életünkben, a jelenléte megvigasztal, az ő jelenléte változást hoz, és az, hogy csatlakozott a tanítványokhoz, az azt jelentette számukra, hogy visszanyerték reménységüket, és megteltek örömmel. Ugye erre ez mutatja a történetnek a folytatása. Jézus jelenléte ez jelenti számunkra. Reménységet, örömet, bizalmat, felemelt fejet, és tenni akarást. Jézus jelenléte azt jelenti, hogy a nagypéntekből húsvét lesz, a reménytelenségből reményteljes jövő, bánatból öröm, hitetlenségből bizalom. És annyira jó azt látni, hogy Jézus jelenléte valóságos változást, valóságos megoldást hozott az ő életükben. Tehát mindkét történetnek az egyik legmeglepőbb mozzanata, Jézus ott van, de a tanítványok nem ismerik fel őt. Ugye Emmaus felé haladva így olvassuk, szemeiket, mintha akadályozta volna valami, hogy ne ismerjék fel. A Tiberiás tenger partján pedig, amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton. A tanítványok azonban nem tudták, hogy Jézus az. Milyen megrendítő igazság. Lehet, hogy Jézus ott van a közelünkben. Csak éppen nem vesszük észre. Nem azért, mert elrejtőzik, hanem azért, mert nem úgy jön, mint ahogy azt mi várnánk, mint ahogy arra mi számítanánk. Nem csodás fényben, nem mennyei dicsőségben áll a tanítványok mellé, az emmausi tanítványok mellé, hanem egy idegen vándornak az alakjában. Egy halk kérdésben a parton. És ez ma is így van. Jézus gyakran nem rendkívüli módon, hanem sokkal inkább a mindennapokban, egy igeversben, egy testvér szavában, vagy éppen egy kudarcos élethelyzetben szólít meg bennünket. A harmadik közös jellemzője ennek a két történetnek, hogy Jézus az, aki kezdeményez a kudarcoknak a közepette. Tehát itt nem arról van szó, és érdemes figyelni, nem arról van szó, hogy a tanítványok találják meg Jézust. Jézus találja meg őket. Jézus az, aki odalép melléjük. Az emmausi tanítványok panaszkodnak, Jézus pedig kérdez. A halászok egész éjszaka fáradoznak eredménytelenül, ő pedig megszólítja őket. Miről beszélgettek egymás között? Teszi föl Jézus a kezdeményező kérdést. Fiaim, nincs valami ennivalótok? Mondja a tópartján a tanítványoknak, megint csak ő kezdeményezve a kapcsolatot. És Jézus nem tesz szemrehányást, hanem belép a történetükbe. Odaáll a kudarc, a csalódás és a fáradtság mellé. És ez egyik legszebb üzenete az evangéliumnak, hogy a feltámadt Krisztus nem kerüli el a gyengeségüket, hanem odalép melléjük, és segít rajtuk, segít a tisztázásban, a rendezésben, a hitrejutásban. A negyedik közös vonás megint csak ugyanaz, hogy a felismerésnek, a Jézus felismerésének az útja az ige és az engedelmesség. Mindkét történetnek olyan szép része az, amikor a tanítványok felismerik, hogy ki az, aki melléjük szegődik az Emmausi úton, ki az, aki megáll a tengernek a partjánál. Emmaus felé Jézus mit csinál? Magyarázni kezdi az írásokat. Nem csodát tesz, nem valami látványos dolgot, hanem a legegyszerűbbet teszi, az igét értelmezi. És ettől, azt írja, a tanítványok szíve lassan felmelegszik, így fogalmazzák meg, nem hevült-e a mi szívünk, amikor szólt hozzánk az úton. Jézusnak a beszéde, Jézus tanítása oldja a szívükben a csüggedtséget, elkezd reménységet hozni az elcsüggett tanítványoknak a szívébe. A Genezárati tó partján pedig egy kérés hangzik el, vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán. És bár egész éjjel hiába próbálkoznak, most is engedelmeskednek. És ennek az engedelmesség gyümölcse bőség lett és felismerés. János mondja ki először a felismerését, az Úr az. Tehát mindkét történetben ugyanazt látjuk, az ige hallgatása és az engedelmesség az, ami felnyitja az ember szívét, ami felnyithatja a mi szívünket is, a mellettünk lévő, velünk lévő Jézusnak a meglátására. És végül az utolsó közös vonása mindkét történetnek, hogy a Jézussal való találkozás közösséget teremt. Mert mi történik, amikor felismerik Jézust? Emmausban Jézus megtöri a kenyeret. Ez sokkal több, mint egy közönséges vacsora. Ez szövetség, ez közösség, ez kapcsolat Jézussal. És a tóparton újból, ugye az étkezést látjuk, Jézus az, aki reggelit készít, kenyeret ad és halat. Feltámadott Úr az asztalhoz ül tanítványaival. A feltámadás tehát nem egy elvont tanítása a Bibliának, meg a mi hitünknek, a mi prédikációnknak, hanem közösség az élő Krisztussal. És ebből a közösségből fakad minden további szolgálat, bizonyságtétel és megújulás. Azt gondolom, testvérek, hogy ez a két történet rólunk is szól. Mi is sokszor belehelyezhetjük magunkat, vagy éppen úton vagyunk csalódottan Jeruzsálemből Emmaus felé, mert összetörtek az álmaink, mert nem értjük a történteket. Lehet, tele vagyunk kérdésekkel, lehet, hogy ma is csak halászunk újra, mint a régi életünkben tettük azt, mert nem látjuk a jövőt, mert bizonytalanok vagyunk. De az ige ma is azt mondja, hogy Jézus él, Jézus jelen van, közel jön, ő velünk közösségben akar lenni. És amikor felismerjük, akkor megszületik a hit, felmelegszik a szív, és elindulunk vissza nem üres kézzel, hanem örömhírrel, láttuk az Urat.